kezdést tárgyakat az állokházak ebben az időben már nem vették át. A zseblámpa fénye olykor-olykor megtölt a drágakövekkel díszített aranytárgyakon, de ez most nem tudta lekötni Kutyás Valentin figyelmét. Hideg nyugalommal kiszámított mozdulatokkal öntögette a zsákba a papírtasakokat. Amikor teljesen kiürítette az egyik páncélszekrényt, és egy nagy halom zacskó feküdt már a földön, hozzálátott a másik páncélszekrény megbontásához. A zsák félig volt aranygyűrűkkel, láncokkal, fülbevalókkal. Másnap ebéd után fejezte be a zálogházi raktár kiürítését, 3 zsák szinte színültig volt arannyal, a negyedik zsák majdnem félig. Pontosan 24 órája dolgozott, és még egy falatot sem evett, fogta magát, és az alagúton át visszament a lakásba, falatozott egy sort, ivott rá, újra átment a raktárba, kötelet kötött a zsák szájára, a zsákot odahúzta a nyíláshoz, és megpróbálta leengedni. Ám olyan nehéz volt, hogy majdnem lerántotta Kutyás Valentint a mélybe. Így kénytelen volt a létrán fokról fokra leengedni a nehéz zsákokat, alkonyodott, mire a 3 és fél zsák arany gyémánt a kisház tornácán várta, hogy elszállítsák. Valentin most már tényleg nagyon fáradt volt, de azért lankadatlan buzgalommal öltözött át, egy az ezen a vidéken szokásos paraszgúnyába, csizmába, fekete sonka nadrágba, fehér ringbe és végig begombolt fekete zakóba. Felrakott a targoncára 2 zsákot, aztán szürkületben elindult a temető felé. 8:30 volt, amikor odaért, és Bagós Mici már ott várta szürke Opel Kadett kocsijával. Kutyás Valentin röviden üdvözölte, és még mindig kívánatos Bagós Mici, aki nevét az alvilágban a folytonos cigarettázástól kapta, szó nélkül beemelte a kocsi csomagtartójába az egyik, majd a másik zsákot. Most indulj el, menj vagy 30 kilométert, aztán gyere ugyanide vissza, addigra én megfordulok, mondta Micinek, aki ugyan nem tudta, hogy mit rejtenek a zsákok, de a Kutyás Valentinnek ez volt az utasítása, akkor szó nélkül végre kellett hajtani. Nem csak a korábbi közös érzelmek miatt, hanem azért is, mert Kutyás Valentintól tényleg félt a pesti alvilág. Könnyen kinyílik a bicskája. És másfél óra múlva Valentin ismét megérkezett a temetőhöz, Micsi is ott volt, az újabb 2 zsák azonban már nem fért a csomagtartóba, így az ülésen kellett elhelyezni. A 2 ajtós kocsiba azonban csak nagy üggyel bajjal tudta behúzni a teli zsákot, amikor a 4. zsák is biztonságba került. Kutyás Valentin parancsot adott Micinek az indulásra. Most felmegyünk Pestre, ott beszaladsz Barnához, megmondod, hogy jöjjön ki, és ezt a fél zsákot odaadjuk neki. Mi van benne? Láttam, jó nehéz, csak nem ólmot fújtál meg. Nehéz, mint az ólom, de drága, mint az ékkő. Próbált pózolni Bagós Mici előtt. Még aznap éjszaka úton voltak a határ felé, úgy számították, hogy egy dűlő úton, melyet nem nagyon őriznek, átmennek Ausztriába. Az útvonalról Kutyás Valentin Kecskemétre költözése előtt kifaggatott néhány alvilági alakot, akik már gyakran megtették az utat, csak most kérdezte meg Bagós Micitől, hogy mennyi a pénze. Kivettem a bankból is, ami volt, 2100 pengőm van. A kocsi elvitte a többit, válaszolta Mici, akinek pénzkereseti forrásait nyilván nem kell bemutatni. Bagós Mici látogatói jómódú emberek voltak, egyik sem fukarkodott a szerelmes éjszakáért. Így tette meg, hogy abban az időben még viszonylag ritka gépkocsit is megvegye. Ez elég lesz Olaszországig, felelte Valentin. Ott passzra vágjuk a szajrét, Genovában vannak kapcsolataim, úgy számolok, hogy kapunk érte 180-200 ezer dollárt. Mici felsikított. Te jó ég, ekkora a balhé! Van vagy 1 millió pengő, ahogy számolom. Mici egészen beleborzongott a gondolatba, miközben a volánt fogta. Hogy mekkora értéket cipelnek, s mi várhat rájuk, ha történetesen elkapják őket. De egyelőre ettől nem kellett tartaniok. Még csak 2 hajnal volt, s kisejthette volna ekkor, hogy szombat délelőttől vasárnap estig kiürítették a kecskeméti zálogház aranyraktárát. Mire felfedezik, s a pesti rendőrség tudomására jut, s mire megállapítják, hogyan is történt, bár ez nem lesz különösebben nehéz, ők már túl lesznek az országhatáron. Csak Olaszországba jussanak el, ott gyorsan értékesítik a zsákmányt, szépen felülnek egy hajóra, s átszelik a tengert, az Atlanti-óceán túlsó partján pedig keresetik őket. Kutyás Valentin régen dédelgette magában a tengeren túli utazás gondolatát. A gengszervilág igazi hazájába, Amerikába kerülni, az lenne fő nyeremény. Kövér detektív főfelügyelő még az igazat álmát aludta, amikor Kutyás Valentin és Bagós Mici átlépte a magyar-osztrák határt a szürke Opel Kadett kocsival. Reggel 9 órakor lépett be a főkapitányság kapuján, de 4-1-10-kor már az égnek állt a bűnüldözésben még megmaradt néhány szálhaja. 1 millió pengős, de lehet, hogy 1,5 milliós betörés a kecskeméti zálogházba. Ez aztán ügy, és a szomszédházból fúrták az alagutat. Kövér detektív főfelügyelő nyomban következtetett. Ezt egy ember nem csinálhatta. Ilyen alagutat egyedül senki nem tud fúrni, ehhez többen kellenek. És a szervét is el kellett valahogy vinni. Miközben így okoskodott, beosztottjai előtt már jött is az újabb telefon, hogy a katolikus temető felé vezető úton találtak, vagy 15 karika és brilliáns gyűrűt minden bizonnyal az ellopott ékszerekből. Azonnal kutassák át az egész temetőt, teljesen világos, a betörők odarejtették el a régitük. Különösen a kriptákat nézzék át, akkor is, ha azokról úgy látszik, hogy régóta nincsenek elmozdítva, és állapítsák meg, kié a ház. Nagy volt kövér detektív főfelügyelő elképedése, amikor 1 óra múltán ezt a választ kapta, egy Valentin Miksa nevű ember vette meg egy idős szabótól még a tavasz folyamán. A kutyás Valentin! Rendben, majd visszahívom, felelte és lecsapta a telefont, aztán így fordult a körülötte sereglő detektívekhez. Azonnal Razia Valentin minden ismerősét behozzátok ide. Ez lehetetlen. Akkor az egész alvilágot be kellene hozni, próbált ellenvetni az egyik detektív. Nem érdekel, illetve minden mackost, betörőt idehozzatok, akit csak el tudtok érni. S én marha még azt hittem, hogy ez a kutyás Valentin tényleg elhagyta az országot, s íme az orrunk előtt csinálja meg élete legnagyobb baléját. Nyüzsgött a főkapitányság bűnügyi osztálya ezekben az órákban, mert az csak természetes, hogy ők vették kezükbe az ügyet. Mit is tudtak volna kezdeni Kecskeméten egy ilyen hatalmas szabású bűnüggyel? A detektíveknek végül is a véletlen játszott a kezükre. Kutyás Valentin és Bagós Mici már régen túl voltak a határon, Starvízió felé közeledtek, hogy átlépjék az osztrák olasz határt is, amikor elromlott a kocsiuk. Valentin Miksa egy kétsoros zakóban feszített a volán mögött, most azonban ki kellett szállnia, mivel sem Mici, sem ő nem értett az automotorokhoz. Valakit keríteni kell, aki megcsinálja. Valentin el is indult, hogy a legközelebbi lakott helyről egy szerelőt hozzon. Jó 2 óra múlva érkezett vissza, de egyedül, mivel szerelőt nem talált. Bagós Mici azonban ekkor már egy fiatalemberrel hasalt az autó alatt. A férfi éppen erre tartott kocsiával, s persze, hogy felajánlotta segítségét, bárha szerelői ismeretei körülbelül annyit értek, mint Micié. Minden esetre babrált a motor alatt időnként Mici doromboló mellein felejtve munkától éppen elfoglalt kezét. Kutyás Valentin azonban ezzel törődött most legkevésbé, annál inkább dübehozta, az, hogy miközben Mici és az ismeretlen szerelő az autó alatt ügyeskedett, egy osztrák csendőr áldogált az Opel Kadett csomagtartójánál, s merően nézte a zsákokat. Valentin közelebb ment, s akkor látta, hogy a sok rázkódástól, a göröngyös úttól kinyílt az egyik zsák szája, a fényes napsütésben vakítóan csillogtak az arany és gyémánt gyűrűk. A csendőr csak állt és nézte, nem tudta levenni a szemét a rengeteg kincsről. Valentin már iszkolt volna, de a csendőr észbe kapott, ráfogta a puskáját, megállásra kényszerítette. Mire Bagós Mici is előkerült a kocsi alól, már kutyás Valentin pisztolya is a csendőr zsebében lapult. A budapesti törvényszék gyorsan lefolytatta az eljárást, 10 évi fegyházzal jutalmazta Kutyás Valentin oly bámulatosan kitervelt akcióját, Bagós Mici, mint bűnsegédi bűnrészes, megúszta másfél évvel. Hegyi úton állók. Puskák, géppisztolyok és pisztolyok a bűnjelei annak a rablótámadás sorozatnak, amelyről bűnügyi múzeumunk következő tablója megemlékezik. Az ügy krónikája 1947-re nyúlik vissza, arra az esztendőre, amikor többé-kevésbé már rendezettek voltak ugyan a viszonyok, de sok volt még az alvilágban a világháború során szerzett és elrejtett fegyver, és ezért még mindig gyakoriak voltak a vadnyugati stílusú gengszertámadások. 1947. június 30-án ebéd után egy kétlovas hintó indult el a salgótarjáni bányaigazgatóság udvaráról. A kocsin hárman ültek, elől a kocsis, meg egy rendőr, hátul pedig egy aktatáskát szorongató fiatalember, Lichner Antal, a bányaigazgatóság pénztárosa. Egyébként ez a kép nem volt szokatlan, mert ebben az időben ilyen módon szállították a bányászok heti bérét a különböző bányatelepekre. A hintó a zagyvarónai telepre tartott, az aktatáska 42 ezer forintot tartalmazott, a bányatelep dolgozóinak egész heti bérét. A hintó már bent járt a Mátrában, és neki indult a szerpentines lejtőnek, hogy átkaptasson a lovaknak is fárasztó emelkedőn. A kapaszkodón csak lépésben tudtak menni a lovak, a hintó álmosítóan ringott. Hátsülésen gubbasztó pénztáros elaludt, egy éles határozott kiáltásra ébredt. Állj kezeket fel! Mind a hárman keresték, merről jött a hang, embert azonban nem láttak a közelben. Ám a következő pillanatban megmozdult az egyik bokor, és egy állatszos férfi bújt elő. A bakon ülő rendőr már kapta volna válláról a puskát, de az állatszos megelőzte, géppisztolyával egy rövid sorozatot adott, az egyik lövedék eltalálta a rendőrt. A sebesült leesett a bakról, és eszméletlenül elterült az úttestem. A lovak persze megriadtak a lövésektől, vágtatni kezdtek, de az állatszos rabló egy hosszú sorozattal leterítette a lovakat is. A kocsis és a pénztáros menekülni akart, de a támadó lövései őket is megállásra kényszerítették. Most már egy másik állatszos is előbújt a bokrok közül, és megparancsolta nekik, hogy emeljék fel a kezüket. Az egyik fegyveres sakban tartotta őket, a másik pedig odaszaladt a pénztároshoz, és kitépte kezéből az aktatáskát, és még arra is volt gondja, hogy a földön eszméletlenül fekvő rendőr kezéből kikapja a puskát. Néhány perc múltán csendes volt a környék, mind a ketten eltűntek az erdő sűrűjében. A nyomozás még aznap megindult, egyelőre alig valami támponttal, mert még a személyleírás is oly semmit mondó volt, hogy jóformán semmi adatot nem szolgáltatott a felderítéshez. A helyszínen ugyan találtak néhány töltényhüvelyt, ezeket meg is vizsgálta a fegyverszakértő, de azt tudta csak megállapítani, hogy a lövéseket egy 9 mm-es Schmeisser típusú géppisztolyból adták le, ebből a géppisztoly típusból viszont nagyon sok volt ez időtájt az országban, legálisan és illegálisan is. Mindössze egyetlen logikai következtetés maradt, mint támpont a detektívek számára. Az ismeretlen támadóknak tudniuk kellett, hogy a hintó pénzt szállít, amiből viszont következik, hogy ismerniük kellett az útvonalat és az időpontokat is. Tehát valaki a bányaigazgatóságról összejátszott a támadókkal. A pénzszállítások idejét, útvonalát az igazgatóságon viszonylag csak kevesen ismerték, és igyekeztek is titokban tartani, hiszen ebben az időben még elég szervezett volt a vidéki alvilág. Ezért a bevált módszerekkel figyelték és ellenőrizték azokat a bányaigazgatósági dolgozókat, akiknek az előbbi adatokról tudomásuk lehetett. Végül is azt kellett megállapítaniuk, hogy valamennyien gyanún felül állnak. Javában tartott a zagyvarónai rablótámadás nyomozása, amikor újabb bejelentés érkezett a rendőrségre. 1947. november 13-án az Ózdi Szénbánya Nemzeti Vállalat Somoskői bányaüzemének egyik gépkocsi vezetője, Pálfi István utasításra elindult egy tehergépkocsival a farkasjuki bányatelepre különböző anyagokért, és eközben útba kellett ejtenie az Ózdi bányaközpontot is, ahonnan át kellett vinnie Egercsehibe a dolgozók fizetését, 344 ezer forintot. Az utasítás így szólt, Uzzon a központban felszáll a kocsira, Horváth László pénztáros, valamint egy segédgépkocsi vezető és két árukísérő, hogy a pénzt biztonsággal szállítsák. Pálfi elegettéve az utasításnak a farkasjuki bányatelepen anyagokat vételezett, aztán bement Ózra, felszálltak a kocsira a kijelölt emberek, köztük a pénztáros is, aki három aktatáskában hozta magával a 344 000 forintot, majd este 6 óra után indultak el Egercseibe. Borsodnádas felé tartottak, amikor egy éles kanyar után észrevették, hogy az út közepén egy személygépkocsi áll, amelynek reflektorai világítanak, az úttest pedig fákkal van eltorlaszolva. Pálfi rosszat sejtve állt meg, éppen ki akart szállni a kocsiból, amikor rövések dördültek a személygépkocsi felől.